Sziasztok! Ez itt a Spirocast, a spirodalom.art podcast adása. Egészen pontosan a második évfolyam 11. adásánál tartunk, ami rögtön egy külön kiadás. Apropóját pedig az adja, hogy megjelent a Megváltás ára című regény második, egyben befejező része. A felvétel a könyvbemutatón készült, szóval most tulajdonképpen egy rendhagyó irodalomórát hallgathattok meg, egy könyvbemutató keretében. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Megváltás ára második kötetének bemutatóján. Én Németh Gabi vagyok, én leszek a műsorvezető, így nagy hirtelen. Köztünk van Nádasi Krisz szerkesztő, szeretettel köszöntelek téged is, illetve Gebei Viktória grafikus és tervező, és hát nem utolsó sorban Sőnek Zoli alias Nandagópa, maga a szerző. Kérlek, hogy mesélj magadról, Viki, egy pár szót, pár mondatot, illetve hogy kerültél kapcsolatba a könyvvel.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehetek veletek. A könyvvel egész pontosan úgy kerültem kapcsolatban, hogy Krisszel üzleti társakként, illetve üzleti partnerekként dolgoztunk együtt, és rajta keresztül ismertem meg Zolit, és felkért arra, hogy tervezzem meg a borítóját a könyvnek egész pontosan. Már az első résznek is én terveztem a borítóját, valamint a tördelését is én csináltam, és így a második részt is ugyanúgy én vittem tovább. Ez a vonal, ez a könyvtervezés vonal egyébként egy fontos rész az életemben, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy a könyveket fenntartsuk, és életben tartsuk, és tovább vigyük. Úgyhogy nagyon örülök, hogy részese vagyok ennek az egész folyamatnak.
Örülök, hogy ezt mondod, mert pontosan erről szólt volna a következő kérdésem. Te, mint grafikus és tervező, mennyire vagy katalizátor ebben a dologban? Mennyire viszed bele önmagadat egy-egy könyv borítójába, akár törésébe, bármibe?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt hiszem, önmagamat leginkább olyan szinten viszem bele ezekbe a munkafolyamatokba, hogy nagyon szeretem a rendszert úgy unblock az életemben, amikor minden pontosan ott van, ahol a helye, szimmetriában, esztétikai szempontból minden pont ott van, ahol jó helyen van. És ezt mindenképpen alkalmazom a munkám során, és folyamatosan arra törekszem, hogy a tervezés során ugyanúgy minden a helyén legyen. És ezáltal a szerzők is elégedettek legyenek.
Most hát erre én is szeretnék válaszolni. Ugyan nem én kaptam a kérdést, de szerintem Viki nagyon beleviszi az egyéniségét és a személyiségét a tervezésbe. Nem ennél a könyvnél, de volt a kutyás, az egyik kutyás könyvnél, az Angyal feketébennél fölhívott, és mondta, hogy hát nem emlékszik a végére, mert nem látott a könnyeitől, mert annyira beleérte magát, hogy bőgött rajta, és hát a mostani könyveknél is az a helyzet, hogy ő nagyon intuitív módon érez rá, hogy mi kell a borítóra, minek kell rákerülni. Úgyhogy szerintem nagyon beleviszed a személyiségedet, és hát szerintem ettől jók ezek a borítók. Úgyhogy nagyon köszönöm a segítséget és a munkát, amit ebből beleteszel.
Most mondtad el, hogy miért nem merek kutyás könyveket olvasni, és kutyás filmeket, vagy macskás filmeket nézni. Köszönöm! És hadd kérdezzem meg, mit jelképez a borító?
A második rész borítójánál nagyon fontos volt, hogy a főhőst, aki a két köteten keresztül középpontban van, az az Luca, ő legyen ennél a borítónál is a középpontban, és neki az átlényegülése tulajdonképpen. Az pedig, hogy rákerült jelképesen egy írógép is, ez a végtelen történetet jelképezheti, amiről tulajdonképpen a könyv is szól részben, hogy mindannyian a saját történetünket írjuk. Úgyhogy ez adta a fő ötletet ehhez a borítóhoz.
Luca. Miért pont Luca?
Hát, miért pont Luca, ezt nem tudom megmondani. Ez a karakter így született meg. Hát lennének profám a ötleteim, hogy volt egy törpenyulunk, akit Lucának kereszteltünk el, de kiderült, hogy fiú, és akkor így Laci lett, de igazából nem ez az indok. Azért Luca, mert hogy Viki utalt rá, ugye ő az egyik főhős, és tulajdonképpen az ő átlényegülése az, ami az egész történetnek a velejét meg a gerincét alkotja, szóval egy ilyen kicsit boszorkányos alakot képzeltem el, és valószínűleg innen jött ez a Luca név.
Egy kicsit banális, de annál fontosabb kérdés. Mi volt az első benyomásod a könyvről?
Egy kicsit visszakapcsolódnék az első részhez. Engem először egy picit kiakasztott a vége az első résznek, és nagyon bíztam abban, hogy a második kötet az felszabadít ebből az érzésből, és abszolút megtörtént, aminek nagyon örülök, mert úgymond feloldozott abból az érzésből, ami az első kötet után bennem maradt, és ez nem egy negatív, inkább csak egy picit olyan melankólikus töltetű dolog volt, és a második kötet az meghozta a felüdülést.
Feloldozást,
igen. Nandagópa. Szintén egy nagyon egyszerű, alapvető, de fontos kérdés. Honnan jött maga az ötlet?
Hát ez egy több lépcsős folyamat eredménye. Ez a könyv egy novellának indult, és nem akart véget érni. Az első fejezetet egy novellának szántam, úgy írtam meg, és aztán úgy éreztem, hogy ennek itt nincs vége, mert még itt bekérezkedtek további szereplők, és mire ennek a fejezetnek a végére értem, akkor majd teljesen megvolt a fejembe a történetnek a terve meg az íve, ami azért nagyon érdekes, mert hát nem úgy alakult a történet, ahogy azt én eleve elterveztem. A fő vonalak, igen, a cselekményváz az igen, a végkimenet az igen, az üzenet az igen, de ehhez képest a szereplők azok mindenféle olyan dolgokat csináltak, amikre én nem számítottam. Tehát az első kötetben van egy jelenet, hogy az egyik főhős egy nagyon kalandos szituációból elmenekül, és akkor elmenekül a volt szerelméhez, hogy majd ott meghúzza magát, és mikor odaér, akkor kiderül, hogy az illető nincs otthon. De én ezt nem tudtam. Tehát én úgy megterveztem, hogy majd ott mi fog történni, és akkor, mikor értem, becsöngetett, húha, nem jön ki. Most mi lesz? És akkor két hétig nem is tudtam tovább menni a történettel, mert teljesen ki voltam borulva, hogy hát nincs otthon, Neónak hívják azt a szereplőt, aki aztán nem is nagyon jutott szerephez így a történetben, csak a végén egy kis mellékszerepet kapott. Nem volt otthon. És akkor nem értettem az egészet, de aztán rájöttem, hogy azért nincs otthon, mert más kapta meg ezt a szerepet, amit neki kellett volna eljátszani, és így bekapcsolódott a történetbe egy Trinity nevű lány, aki egyébként az egyik főszereplővé vált, és mondjuk ő nem volt benne az eredeti tervekben, és az egyik legfontosabb szereplő lett végül is. Szóval, hogy jött ez az ötlet, ezt csak így hosszasabban lehet megválaszolni. Szóval valahogy így.
Tehát akkor gyakorlatilag ők átvették az irányítást?
Részben. Igen, szóval az a helyzet, hogy az írás az ilyen, ezért azt is mondják, hogy ezért könnyebb regényt írni, mint drámát, mert egy drámaíró ezt nem teheti meg, de hát nem engedheti meg magának azt, hogy így szabadjára engedi a karaktereket, és kicsit hagyja őket kóricálni, ott ezt nem szabad, de regényírásnál egy fokkal nagyobb mértékben elfogadható. Persze aztán ilyenkor szegény szerkesztőnek hullik a haja. De voltak olyan részek, amit Krisz a szerkesztő, hát nem, mégis nem kihúzott ezt túlzás, de kihúzásra javasolt, és akkor azt természetesen kihúztuk. Voltak ilyen részek. Mondta, hogy nem kell ugyanazt a menekülést kétszer-két szemszögből leírni, jó lesz az. Egyszer is, csak egyszer legyen jól, és akkor végül is most remélem, hogy így jól van benne, de most csak egyszer, így is elég vaskos. Képzeljétek el, hogy milyen vaskos volt eredetileg a kézirat. Úgyhogy igen, átvették az irányítást, és részben a szereplők, és erről van is egy rész a könyvben, és majd amikor oda jutunk, hogy egy részt felolvasunk bele, akkor pont ezt a részt választottam. És először azt hittem, hogy ez valami rettenetesen unikális dolog, és aztán rájöttem, hogy nem. A Popper Péternek van egy könyve, amiben egy ilyen memoár kötete, amiben ő ír egy olyan történetet, ami Török Sándorral esett meg. Török Sándor egy drámaíró, egy híres drámaíró volt, és az egyik drámájában kérdőre vonta Popper Péter Török Sándort, hogy hát volt egy főhős, aki egy teljesen váratlan ponton beugrott a Dunába, és meghalt, és ezt úgy szemrehányulag megkérdezte Török Sándortól, hogy miért így írta meg? És Török Sándor azt mondta, hogy hát beugrott a Dunába, ez engem is nagyon meglepett. És akkor ezt olvastam, akkor úgy megnyugodtam, hogy jó van, akkor nem én vagyok a teljesen kukorék, hanem ez mással is elő szokott fordulni. Úgyhogy igen, néha a karakterek átveszik az irányítást, és akkor arra figyelni kell, hogy azért vissza kell terelni a történetet az eltervezett mederbe.
Milyen védikus tanításokat építettél be a könyvbe?
Hát erre is nehéz egy mondatban válaszolni. Ugye engem nagyon érdekel a jogikus filozófia, az ember és az Advaita Védanta. Tehát tulajdonképpen ezek a tanítások természetesen nem olyanok, amiket én találtam ki. Ezek az Advaita Védantából származó tanítások. Na most ezt nagyon röviden úgy lehetne lefordítani magyarra. Ugye a Védanta az egy filozófiai irányzat, és szó szerint azt jelenti a Védanta, azt jelenti, hogy tudás vége. Véda a tudás, az Anta az valaminek a vége, tehát ez egy ilyen a indiai kultúrában egy végső tudásnak tekintett filozófiai rendszer. Az Advaita pedig azt jelenti, hogy az egységet hirdeti, illetőleg a világot egységesnek tekinti, és ez viszont nagyon-nagyon sok helyen visszaköszön a könyvben.
Ha már a visszaköszönésnél tartunk, hogy kerül a Mester és Margaréta Budapestre? Mert tudjuk, hogy rengeteg műben megjelenik ez a szál, többek között Liszt Hámolszon át a képzőművészeti kötetek, akár a Faustban, tehát rengeteg, tehát szinte felbecsülhetetlen annak azoknak az alkotásoknak a száma, amelyekben ez megjelenik. Hogy került nálad Budapestre?
Hát ennek nagyon profán története van. Az úgy volt, hogy lakást festettem. És én nagyon nem szeretek lakást festeni, mert unom. És bekapcsoltam egy hangos könyvet, a Mester és Margarétát Szilágyi Tibor előadásában. Ezt meg lehet hallgatni egyébként fönn a YouTube-on, és mindenkinek melegen ajánlom, mert ahogy Szilágyi Tibor ezt a könyvet felolvassa, zseniális, tehát rengeteget hozzátesz az egyébként is zseniális műhöz. És azt vettem észre, hogy nem tudtam abba hagyni a szobafestést, tehát mint amit még van egy repedés, azt leglettelem, meg lecsiszolom, mert még azt a fejezetet nem, hogy nem ért véget, és akkor gyakorlatilag nagyon gyorsan kifestettem a lakást, és végig is hallgattam a Mester és Margarétát, és egyszerűen ez a történet nem hagyott nyugodni, és rájöttem, akkor mert közben elkezdtem írni a könyvet, hogy igazából az nagyon is összefügg azzal, amit én szeretnék mondani. Nagyon nehéz értelmezni a Mester és Margarétát, mert nagyon-nagyon sok síkú mű, nagyon sok jelentésrétege van, és amióta megjelent, szerintem vitatkoznak rajta, hogy mire is gondolt a szerző, amikor írta. Viszont úgy éreztem, hogy nagyon is arra, amire én is ki szeretnék lyukadni, és egészen egyszerűen ezek a szereplők beszivárogtak ebbe a történetbe. És végig arra gondoltam, vagy azon gondolkoztam, hogy vajon Bulgakov, ugye ezt a 20. század, hát nehéz megmondani, mikor írta, mert haláláig írta, végül is a fáma szerint a feleségének halálos ágyán diktálta le az utolsó változatot, tehát nagyon hosszú időn át írta, és ugye meg se jelenhetett egészen a 60-as évek közepéig. Ugye a tartalmát tekintve ez nem is csoda, tehát a sztálini Szovjetunióban nyilván ilyen művek nem jelenhettek meg. És azon gondolkoztam, hogy vajon Bulgakov tudott-e ezekről a védikus tanításokról, vagy hallhatott-e róluk, vagy egyszerűen csak ennyire zseniális volt, vagy ennyire ráérzett az univerzum egészére, nevezzük így nagy szavakkal, hogy ő tulajdonképpen ugyanazt megírta egy akkor modern történetben, amit ugye a védák is elbeszélnek, hogy minden egy. És tulajdonképpen olyan értelemben, ahogy azt mi hétköznapi értelemben tekintjük, nincs is olyan, hogy jó meg rossz, csak olyan van, ami szerintünk, vagy nekünk jó, vagy nekünk rossz, vagy az egónk szempontjából jó vagy rossz. És az én olvasatomban a Mester és Margaréta erről is szól. Ez az egyik fő üzenete. Ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy a Voland formájában megjelenő sátán és az ő tanítványai azok tulajdonképpen most gonoszak-e vagy sem, mert egy-két embert az őrületbe kergetnek, meg kicsúfolnak egy csomó embert, viszont ezzel állítják helyre az igazságot. Tehát akit ők az őrületbe kergetnek, azért az nagyon megérdemelte, amit kapott, és végül is ugye a történetnek, a Mester és Margarétának a végén Jézus kérésére ad örök életet a sátán a mesternek, hát ezt magyarra lefordítva azt mondjuk ki megöli, vagy megöleti jobban mondva, de tulajdonképpen ezzel váltja meg attól a szenvedéstől, amit egész életében el kellett viselnie. És végig az motoszkált bennem, egyrészt, hogy Bulgakov tudta azt, amit a védákban leírtak, illetőleg, hogy vajon tényleg erre gondolt, amikor írta ezt a művet, amit nyilván már így utólag csak találgatni lehet. Próbáltam utána olvasni ennek, de ilyen információt nem találtam, viszont találtam egy olyan anekdotát, hogy egyszer megkérdezték, hogy mit írta a Mester és Margarétát, és mondta, hogy nem érdekes, valami apróságot. Na most tudjuk, milyen a Mester és Margaréta, minden csak nem apróság, se tartalmát, se fajsúlyát, se terjedelmét tekintve. És nem mondhatta meg, igen.
Nem lehet, hogy simán csak véleménye volt ennek a gonosz Lucifernek, és ezért taszítatott ki? Ez rendkívül idegesítő tud lenni.
Lehet. Ez nem derül ki ugye a Mester és Margarétából sem. Nekem az volt, nyilván lehet, hogy véleménye volt, biztos, hogy volt véleménye. Én nekem inkább az volt a megértésem, hogy feladata volt. Tehát olyan, mintha ő tulajdonképpen annak az egynek, amiről az a történet is szól, egy ilyen agentje lenne. Tehát aki idejön és úgy elrendez ezt azt, ki mit érdemel. Ugye a védikus tanoknak az egyik központi eleme a karma, tehát tulajdonképpen ő a karmának volt az egyik megjelenési formája.
Szintén egy fontos kérdés, Viki, ezt tőled is kérdezem, milyen műfajba sorolnátok a könyvet?
Még Viki gondolkodik, akkor... Ezen sokat gondolkoztam, olyannyira, hogy megkérdeztem Kriszt, hogy mint irodal már ő ezt hova sorolja, és ő egyébként azt mondta, hogy nyilván ez regény, de ha már mondani kéne valamit, akkor ezt egy fan fiction kategóriába sorolná be. Ez nekem nagyon megtetszett, hogy fan fiction. Skipeled is a kérdést. Ja, igen, köszönöm. Köszönöm, jó, hogy van, aki figyel. Én azt hittem, hogy ezt én találtam ki, ezt elkereszteltem spifinek, ugye a skifi, mint science fiction után spifinek, mint spirituális fikció, de a Krisz arról is felhomályosított, hogy ez már egy létező kategória, szóval, hogy van ilyen, de sajnos nem én találtam föl, de mindegy, attól még nekem ez nagyon tetszik. Szóval spifi.
Viki, neked mi a véleményed?
Nekem nagyon tetszik ez a meghatározás.
Mindműfajban,
így van. Úgyhogy csatlakozom ehhez a meghatározáshoz.
Oké.
Hogy kerül a jóga a könyvbe?
Hát a jóga úgy kerül a könyvbe, hogy a legjobb ötleteim jógaórák után szoktak jönni. Ugye a jóga egyebek mellett arra is jó, hogy az embernek kiüríti az agyát, ami nagyon kellemes minden ellenkező híreszteléssel szemben. Tehát ez egy fontos részcél a jógában, hogy ne gondoljon az ember mindenféle marhaságra. És amikor az ember részt vesz egy ilyen jóga órán, például itt a Shanti Jóga szigeten, akkor tényleg időnként úgy módosult tudatállapotba tud kerülni, és nagyon sokszor azon kaptam magam, hogy jóga óráról hazafele menet jutott eszembe, amikor kicsit valamivel esetleg elakadtam, hogy kéne, hogy valami fordulat a történetbe, vagy ezt a szállat valahogy értelmesen kellene kicsit úgy elbogozni, vagy elvezetni, mert éreztem, hogy valahogy ez nem annyira kerek, akkor általában jóga óráról hazafele menet jutottak eszembe ezek a megoldások. Meg otthon, én azt szoktam mondani, hogy én imitálom a meditációt, mert szerintem meditálni a jogik tudnak a Himalájában igazából, hát én úgy próbálom, tehát imitáció, meditációnésznak hívom, milyen kamulatin persze, de arra azért jók ezek az alkalmak, hogy olyankor is jönnek ötletek. Na most ennek akkor annyira nem örül az ember, mert ugye a meditáció pont arról szól, hogy ne gondolj semmire, üríts ki az elmédet, és akkor ülök, ja, oké, ja jó, hát akkor most felírom, és akkor persze az egész meditáció nem sikerült, de viszont jött egy ötlet, tehát így. És valahogy ez a történet szempontjából is megkerülhetetlenné vált. Tehát van a történetben egy pont, amikor megjelenik egy idős szvámi a történetben, és tulajdonképpen ő az, aki az egyik főhőst, ugye az egyik kislánynak az anyukája, ő Sára, ő egy beavatásban részesíti, és tulajdonképpen felkészíti arra, hogy megütközön a sátánnal. Tehát a történetnek az a vége, hogy ez az édesanyja, ez a saját gyerekért, és a világ összes gyerekért egyébként szembeszáll a gonoszszal. Mert nem mondom meg, mi a vége, de legyőzi. És tulajdonképpen erre a felkészítést így kapja meg. Tehát nyilván akkor még hosszabb lett volna a történet, ha még ilyen hosszas jóga órákat is beleírok. Úgyhogy eljött egy ilyen beavatást kap ez a főszereplő, és tulajdonképpen ez az, aminek a segítségével aztán meg tud küzdeni azzal, amit egyébként ugye a történetben a gonosz jelkép. Ez aki ugyanúgy, mint a Mester és Margarétában, hát nem lehet azt mondani, hogy gonosz, mert végül is amit tesz, annak megvan a szerepe, a helye, sőt, az kell ahhoz, hogy eljusson oda a történet, ahova végül is eljut, ahhoz a végkifejlethez, ami tulajdonképpen a lezárása és a tanulsága az egésznek.
Viki, te a történet hatására kedvet kaptál-e jogázni és meditálni?
Ez nagyon provokatív.
A jogához abszolút, a meditáció pedig az életem része, és azért mosolyogtam is itt az előbb a Zoli történetén, hogy pont akkor jönnek a legjobb gondolatai, mert ezt már én is tapasztaltam, és hogy igen, ez megnehezíti az elme kiürítését olyankor, amikor úgy igazán belekerülünk egy flow-ba, és nem lehet belőle kiszállni onnantól kezdve. Úgyhogy a jógához mindenképpen kedvet kaptam.
Akkor már megérte megírni a könyvet. Mondjuk azért az hozzátartozik, hogy én ezt nem tudtam a Vikiről. Nem tudtam, hogy ez valahogy úgy nem került szóba, de az látszott, hogy egy húron pendülünk, mert ugye a kutyás könyvek kapcsán az kiderült, hogy ő is nagy kutyás, és ott is teljesen ráérzett a lényegre, hogy mi kell a borítóra, de itt is, és akkor most már értem. Tényleg nem tudtam ezt rólad. Sose mondtad.
Most pedig felolvasnék egy részletet a könyvből. És most jön az első.
Csak egy kis felvezetőt mondok hozzá. Ugye itt az elején beszélgettünk arról, hogy időnként a szereplők önállósítják egymást, illetőleg hát hogy is van ez az egész. És ez a fejezet, ez részben erről szól, meg arról szól, ami a könyv, amiről a könyv is maga, egy kicsit áthallással arra, hogy tulajdonképpen hogyan is lehetünk itt mi emberek ebbe a világba, hogy keveredhettünk ide, mit csinálunk, és mi az, amit szabad akaratnak hívunk, vagy annak gondolunk. Most a történetnek egy olyan pontjába fogunk bekapcsolódni, Gabi tolmácsolásában, ahol éppen az egyik főhős hát a halálán van, tehát lelőtték magyarul, és hát még nem halt meg, de már nem is él. És ebben a köztes léti állapotban játszódik ez a rész a könyvből.
Fogat Máté testéből gyorsan szivárgott kifelé az életerő. Jobb vállát és karját több golyó is felszaggatta, a világ azonnal elsötétült előtte. Fájdalmat nem érzett, hétköznapi tudata a sok hatás pillanatában kikapcsolt. Életének eseményei egy pontba sűrítve jelentek meg előtte, de ő maga nem fogta fel, hogy éppen a saját életét szemléli. Úgy nézte, mint egy érdeklődő idegen, időnként jól szórakozott rajta, néha elszomorodott, és még többször elborzadt. Egyszer csak egy teremben találta magát. Magas, faragott támlájú széken ült, egy hatalmas pulpitus mögött, egy ugyancsak jókora emelvényen. Az ezredes mindkét oldalán, a pulpitus lábánál arra merőlegesen, de egymással szemben kopott faasztalok helyezkedtek el, amelyek mögött három-három talárba öltözött alak foglalt helyet. Hatalmas papírkupac tornyosult előttük. Fogattal szemben néhány sor meglehetősen viharvert és kényelmetlennek tetsző pacsor futott faltól falig. A padokon alakok ültek, kissé feszengve, közülük néhányat ismerősnek talált, de sehogy nem jött rá honnan. Többségük esetében bizonyos volt abban, hogy számára idegenek. A talárosok és a padokon ücsörgő nézők halkan, egymás füléhez közel hajolva, sutyorogva beszélgettek. Fogat érdeklődéssel szemlélte őket, emelvénye magasából. Nem értette, mi történik, nem tudta, mi fog következni, de nem izgatta különösebben, hiszen továbbra sem tudta magáról, kicsoda is valójában. Szemlélődve ücsörgött és várt. Egy idő után a teremben tartózkodók, mintha csak észrevették volna, hogy őket nézi, egy szempillantás alatt elhallgattak, és köhécselve, feszült figyelemmel fordultak felé. Az egyik taláros férfi felállt. Akkor úgy látom, megkezdhető a tárgyalás, jelentette ki. Ha a bíró úr és a tanult kollégáim megengedik, bele is vágnék. A férfi meglehetősen alacsony volt, kopasz fejtetője alatt csak oldalt maradt némi haja. Orrán kereklencséjű, fémkeretes szemüveg csillogott. Úgy néz ki, mint Gonti, kuncogott magában Fogat. A mai tárgyaláson dr. Fogat Máté életének ügyét tárgyaljuk. Kezdem a vádak ismertetését. Fogat érdeklődve dőlt előre a pulpituson, és feszült figyelemmel hallgatta Gandhi hasonmást, aki hosszasan kotorászott az előtte lévő méteres papírkötekben, majd annak közepétől előhúzott egy telegépelt lapot, s pápa szemét megigazítva rákezdett. Először is ismertetem nevezett életének leglényegesebb, vád tárgyává tett momentumait. Kiáltotta szigorú arccal a taláros. Dr. Fogat Máté, született Fogat Máté, életében elfogyasztott 6,6 tonna húst, mondta, és szemüvege mögül jelentőség teljesen hordozta körbe tekintetét a teremben. Halk morajlás futott végig a jelenlévők soraiban. 6,6 tonna, azaz 6600 kg húst égetett el a beleiben csak azért, hogy saját testét fenntartsa, ezzel közvetlenül vagy közvetve halálát okozta 3942 szárnyas baromfinak, főként csirkének és pulykának, 1971 sertésnek, 329 szarvasmarhának, továbbá 723 vízi élőlénynek, nagyrészt halnak és gerinctelen puhatestűnek. 3 és 7 éves kora között gyakran szórakozott bugarak kínzásával, így összesen 44 póknak tépte ki egy vagy több lábát, tapadókorongos, pisztollyal célba lövöldözött az ablaküvegnél lepkékre és más rovarokra, így mindösszesen 723 árvaszúnyogot, 89 moly lepkét, 2013 muslincát mészárolt le. Szórakozásból vízzel teleöntött több hangyabojt, amivel 45.987 ártatlan, ízeltlábú haláláért felelős. A mészárlási szokásaival felnőttként sem hagyott fel. Különböző vegyszerekkel és rovarcsapdákkal nem kevesebb, mint 3.719.534 rovar elpusztításáért felelős. Ennél a pontnál a nézőtéren többen öklendezve szájuk elé kapták a kezüket, volt olyan, aki egyszerűen elájult. A taláros megállíthatatlanul sorolta tovább. Különböző alkoholtartalmú italok fogyasztásával elpusztította 213.879.657 darab idegsejtjét teljesen feleslegesen. Ha megvizsgáljuk, hogyan töltötte leírhatatlanul értékes emberi életidejét, ugyancsak lesújtó mérleget vonhatunk, harsogta. Dr. Fogat Máté egész életében 5.780.619 percet töltött unatkozással, miközben mindösszesen 18 alkalommal érezte magát tökéletesen és felhőtlenül boldognak. De boldog perceinek időtartama összesen nem haladta meg az 540-et. A termet elborzott sustorgás és sutyorgás lett úrrá. Úgynevezett karrierje miatt nem töltött elegendő időt szeretteivel, harc nélkül belenyugodott kislányának külföldre költözésébe, nem küzdött a családja visszaszerzéséért. Nem mondta meg édesapjának, még annak halála előtt, hogy szereti, mert egy lényegtelen ostobaságon összevesztek 7 hónappal korábban. Ritkán látogatta meg egyedülálló édesanyját, és ritkán hívta fel telefonon. Nem emelte fel szavát 321 esetben, amikor igazságtalanságot észlelt, mondván nem rá tartozik az ügy. 13 esetben pedig nem segített a hozzáfordulóknak, hanem különféle kifogásokat talált ki. Kamaszkora óta nem töprengett sem életének értelmén, sem létezésének célján. A férfi hatásszünetet tartott, majd mélyet sóhajtva drámai hangon zárta mondandóját. Nem törekedett továbbá arra sem, hogy megtalálja Istent. Ezért tehát dr. Fogat Máté bűnös, és ennek megfelelő karmát érdemel. A teremben hangos kiabálás kezdődött, többen dobogtak, volt, aki két ujját szájába véve fütyült, vagy hangosan fújolt. A Gandhi képű leült, és nagyokat fújva törölgette homlokát, miközben maga elé meredve rosszallóan csóbált a fejét. A szemközti asztalnál felállt a másik három talléros közül az egyik, egy vékony és magas fiatalember. Az ifjú gesztenye barna haja a vállát verdeste, arcát sűrű körszaká keretezte. Megvárta, amíg elcsendesedik a terem, majd az előtte heverő papírok sokaságára rá sem pillantva, jobbjának mutató ujját magasba emelve megszólalt. Tisztelt bíróság, tisztelt hallgatóság és a vád tisztelt képviselői! Hangja szelíden, mégis ércesen és tisztán csengett, és az egész termet betöltötte, mintha mikrofonba beszélne. A teremben csönd lett, mindenki feszült érdeklődéssel figyelte a fiatalember mondani valóját. Tanult kollégám a vád képviseletében ezúttal mellőzte a tőle szokásos mesteri retorikai fordulatokat. A körülmények részletes ismertetését és az összefüggések brilliáns logikával való visszafejtését. S miért tette ezt? Nem másért, mint hogy a nyers statisztikai adatok önökre zúdításával kellően előnytelen színben tüntesse fel védencünket, a mai tárgyalás alanyát és tárgyát, dr. Fogat Mátét, hogy ezáltal bizonyítsa, a vádlott nem méltó a kegyelemre. A védelem természetesen nem vitatja a felsorolt bűnök súlyos mi voltát, különösen, ami a valóban boldog percek kirívóan alacsony számát illeti, de szeretne rávilágítani a vád azon alapvető hiányosságára, hogy a statisztikai adatokat kontextusok nélkül értelmezni több mint félrevezető. Sőt, nem egyszerűen félrevezető, hanem egyenesen manipulatív. Mert ugyebár nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a cseppet sem lényegtelen körülményt, hogy Fogat Máté mikorban, mi karmával töltötte ezen inkarnációját. Hisz elvárható-e egy keselyű fiókától, hogy felhagyjon a dögevéssel, ha egyszer keselyűnek teremtetett? Elvárható-e egy gyermektől, aki a kegyetlenség és könyörtelenség állatok zsírjától iszamlós torát látja maga körül a világban, hogy jámbor vegetáriánus legyen? Vajon jogos elvárás-e, hogy olyan korban, ahol az önző részvétetlenség, az etalon magától önzetlen szenté váljon? Lehet-e valójában boldog bárki oly helyen, ahol a valódi boldogság fogalmát teljesen félreértelmezik, és kiforgatott s ezokból elérhetetlen boldogságideált állítanak az emberek elébe? Hisz attól sem várjuk el, hogy magától felébredjen, akinek italában méregerős altatót kevernek. Emiatt Fogat Máté bűneit az irgalom nagyítójával kell vizsgálnunk. S ha ezen keresztül nézzük ezt az életet, a bűnök rúd sörtéi között bizony felfedezhetjük az erény apró, de annál fénylőbb morzsáit is. Vegyük például azt a képességet, hogy Fogat Máté a körülmények ellenére képes volt a szeretetre, sőt a szerelemre is. Képes volt a szolgálatra, s hogy ebben ne a saját érdekét helyezze előtérbe, vagy legalábbis nem mindig. Így módon számos esetben képes volt az önzetlenségre, s bár nem kereste Istent, mégis mikor megérezte, hogy valami önmagánál sokkal nagyobb dolognak a része, habozás nélkül kockáztatta és áldozta fel az életét. A kettős emberi természet nehéz igáját hordozta, hisz egyszerre volt benne jelen az ördögi és az angyali. Nézzük csak meg, a nevében is világosan látszik. Egyszerre viseli Fagót, a sötétség fejedelme, és Lévi Máté, a fényura tanításainak, tanítványának nevét. Nehéz teherez. De Fogat Máté meghozta a maga döntését, ő önfeláldozásával a fényt választotta, még ha egész addigi élete a sötétben telt is. Fogadt Máté az ember, mégpedig a tudatlanul szendergő átlagos ember jelképe és reprezentánsa, aki választásával hibái ellenére is megcáfolta azt a tévtételt, hogy az ember számára nincs remény, hogy az ember számára nincs megváltás. Ő rá a példa, hogy igenis van, csak részt kell vállalnia benne. Mert ha az ember kiveszi a részét, Isten mindig hozzáteszi a sajátját, ez alól nincs kivétel. Tehát nincs jogunk elveszett bűnösként tekinteni Fogadt Mátéra, hiszen ő a megkerült bárány, amelynek a pásztora legjobban örül, a hazáért tékozló fiú, akiben az atya leginkább örömét leli. A fiatal ember szavait mélységes csend követte. Nos, se jogunk, se képességünk nincs vitatni, amit elmondott, szólalt meg a nem szemközti asztalnál a vádlók egyike, mivel az önfeláldozás, kegyelem és a megváltás kérdésében vitathatatlanul ön a legautentikusabb szaktekintély. Hiszen még a keresztre is képes volt ezért felszögelni magát. Hanem a vádnak van még egy más a tarsójában, ezért tanú meghallgatást indítványozunk. Ez a hasonló eljárásokban igen szokatlan, vetette fel a fiatalember. Hisz általában szükségtelen lévén mindent tudunk. Miért érzi ennek szükségét a vád, és honnan való a tanú, akit idézni kívánnak? Ez nem szokványos eset, uram, felelte a kerek pápaszemes, és széles mozdulattal, mintha legyezne, előbb az előtte, majd a másik oldalon tornyosuló papírkupacra mutatott. Ezek a telegépelt lapok ennek az esetnek kapcsán kerültek elő igen szokatlan körülmények között. Nevezetesen a szél fújta őket erre egy ismeretlen helyről. Bizony sok időbe telt, mire sikerült valamennyi lapot összekapdosni. Sokukért fel kellett mászni a fák koronájába, és voltak oldalak, amiket vizekből kellett nagy gyorsan kimenteni, hogy gondosan megszárítva bizonyíténként használhassuk fel e tárgyaláson. A legalaposabb kutatásunk és a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerült minden lapot fellelnünk. Így a történet, amit a telegépelt lapok tartalmaznak, hiányos, mert kezdet nélküli és befejezetlen. Ez igen nagy kár, mert az olvasmány gondos áttanulmányozásával pontos képet kapunk dr. Fogadt Máté életének állomásairól. Hiszen a regénynek egyik főszereplője ő maga. Ezért, ha módunkban állna a teljes írásművet elolvasni, akkor valamennyi miértre pontos választ kaphatnánk, és egyből eldőlne, hogy a vádnak vagy a védelemnek van-e igaza. De mivel a teljes regény nem áll rendelkezésünkre, messzire személyes engedélyével tanúként szólítom az írót, aki mindezt papírra vetette. A termen halk morajlás futott végig, és minden szem feszült érdeklődéssel szegeződött a bejáratra. A vastag, barna keretes nyílászáró, foltos és kopott részkilincse lassan lenyomódott, és a súlyos tölgyajtó kínos lassúsággal, ám tökéletesen hangtalanul kinyílt. A türelmetlenebbek hol oldalra, hol előre hajlongva kukucskáltak a lassan táruló ajtórésen, csak hogy meglássák végre a tanút. Egy sovány 50-es férfi jelent meg az ajtónyílásban, szőke szalmak alapját illedelmesen lekapta fejéről. Majd szapora léptekkel, mint aki a legkevésbé sem szeretné a fontos résztvevők drága idejét húzni, a pulpitus elé sietett, és megállt az emelvény előtt elhelyezett asztalok között, és a vád és a védelem képviselőitől éppen egyenlő távolságra. Fogadt érdeklődéssel figyelte a férfit, aki fehér vászonöltönyben és fehér vászoncipőben állt előtte, kezek közt lassan forgatva szalmak alapját. A férfi arcát számos ránc tette kifejezővé, főleg a szeme körül. A fekete haját, melybe jó néhány deres szál is vegyült már, hátrafésülve hordta. Rövidre nyírt, gondosan ápolt szakálla viszont galambősz volt. Melegbarna szeme részvéttel és odaadással pásztázta a Fogatot. Kit tisztelhetünk önben, uram? Szólította meg Gandhi képű. Általában csak mesternek szólítanak. Felelt a kérdezett. Á, kedves mester, ön író, ugyebár? Igen. És miket írt? Egy könyvet Pontius Pilátusról, és egy másikat az ember, aki elszámolt végtelenig címmel. Ó, ez nagyon érdekesen hangzik. Az utóbbi hosszú olvasmány? Az első változat hosszú volt, de amikor az 5000. oldalnál járt a történet, és még mindig messze volt a vége, összetéptem és átírtam. Az új verzió sokkal rövidebb lett, összesen 2 oldal. Hát ez meg hogy lehet? Kérdezte a kerek pápa szemes meghökkenve. A főhős, aki felteszi az életét arra, hogy elszámoljon végtelenig, leül és meditálni kezd. Ám ahogy kiejti, hogy egy, megvilágosodik, és rájön, hogy elérte a végtelent. Rájön, hogy a megoldás nem az, hogy 1000 és 1000 oldalon át számolva egyszer csak eljut a végtelenig, hanem az, ha megvalósítja az egységet. És ezzel rögtön a végtelenbe ér, mert az egy maga a végtelen. Metafora, ami azt jelenti, hogy ha a világot kívül akarjuk felfedezni, sosem juthatunk a végére. Ám de ha magunkban fedezzük és elérjük az Istent, a világ minden tudásának birtokosaivá válhatunk. Nagyon frappáns, kérem, csettintett elismerően a vád képviselője, majd az asztalokon tornyosuló papírhalmokra mutatott. És ezt ön írta? Igen, kérem, még Matilde szórta szét annak idején a szélben. Ki az a Matilde? Nem, erre ne válaszoljon, mert nem lényeges. Inkább arról beszéljen, mi az oka, hogy a mű némileg hiányos. Talán nem minden rész csodort erre a szél. Őszintén megmondom, szerintem így kissé zavaros. Nem fél, hogy mások is annak tartják majd? Nos, felelte megfontoltan a mester, én kizárólag a saját gondolataimért vagyok felelős, és azokért a mondatokért, amiket ezekből leírok. Hogy aztán mások mit értenek meg ebből, már nem az én dolgom. Azzal megvonta a vállát. De természetesen ez a regény nincs kész, még mindig írom. Akkor érthető, miért hiányzik az a rész, ami összefoglalná nevezett hibáit és erényeit, amiből megtudhatnánk, milyen ítéletet érdemel fogadt Máté. Sóhajtott megkönnyebbülten a pápa szemes. Nem egészen. Tiltakozott a mester. Az a fejezet nem hiányzik, akarom mondani, nem egyszerűen csak hiányzik. A helyzet az, hogy azt a fejezetet kihagytam. Szándékosan nem írtam meg, kérem. Hogy? Elmagyarázná? Készséggel. Tudja, az én írói módszerem lényege, hogy meglehetősen öntörvényű karakterekkel dolgozom. Azaz, bár tudom, hogy a történet merre fog kanyarodni és mi lesz a vége, a szereplők sokszor nem úgy viselkednek, mint ahogy először elképzelem. Sokszor én is meglepődöm egyik-másik cselekedetükön, vagy reakciójukon, és hogy időnként mennyire kevéssé kiszámíthatok. Ez azért érdekes, mert én találom ki őket, azt is, mikor mit tesznek és éreznek, és közben valahogy mégsem. Idővel megfigyeltem, hogy azok miatt a cselekmények miatt, melyeket a szereplők önállóan hajtanak végre, az egyes jeleneteket sokkal, de sokkal érdekesebbek, életszerűbbek és mélyen szántóbbak lesznek. Nem egy olyan esetet tudnék mondani, amikor az ilyen cselekmények mondani való oly rétegét is feltárták, amiről még nekem, az írónak sem volt fogalmam. Ezért már egy ideje hagyom, sőt tulajdonképpen szabadjára eresztem őket. Ettől számomra is sokkal izgalmasabbá és élvezetesebbé válik a mű, ráadásul sokat tanulok tőlük. Akkor mondhatjuk, hogy a műveinek nem ön az egyedüli szerzője? Vetette közbe a pápa szemes. Pontosan, helyeselt a mester heves fő bólogatással. Tökéletesen rátapintott a lényegre. Társszerzők vagyunk, bár én találom ki a szereplőket és az alaphelyzetet, a cselekményt mégis együtt szőjük. Olyan ez, mintha... E ponton a mester némileg elakadt, és tekintetét a plafon felé fordítva, de valójában befelé figyelve keresgélte a folytatáshoz a megfelelő szavakat. Mintha? Kérdezte feszült várakozással a pápa szemes. Mintha szabad akaratot adtam volna a szereplőknek, és ettől sokkal jobb lesz a regény. bökte ki végül. Érdekes, felettébb érdekes, dünnyögte maga elé a pápa szemes. Még azt mondja meg, kérem, ennek pontosan mi köze van a szándékosan kihagyott fejezethez? Ó, hát nem érti, hüledezett a mester, és a fejéhez kapott. Én szándékosan nem írtam meg ezt a fejezetet, mert nem akarom megítélni dr. Fogat Mátét. Tudja, nem lennék elfogulatlan. A saját karaktereimet ugyanis általában nagyon megszeretem, ezért nem lennék pártatlan ítész. Meg aztán miféle szabad akarat lenne az, amelynek megítélése az én ízlésem szerinti utólagos verdiktől függ. Ó, hát akkor minden világos. A pápa szemes arca felragyogott. A szabad akarat miatt nem akarta megítélni dr. Fogatot, tehát azt akarta, hogy ő ítélje meg önnön magát, nem igaz? Pontosan így van, kérem, vágta rá habozás nélkül a mester. Akkor tisztelt bíróság és tisztelt védelem, teljesen egyértelmű, mit kell itt tenni, rikkantotta diadalmasan a Gandhi hasonmás. Egyetértek, szólalt meg hosszú, barna hajú fiatalember is, és felpattant az asztal mögül. A tisztelt bíróság olvassa el a történet meglévő oldalait, és ennek alapján hozon ítéletet. A termen egyetértő morajlás futott végig. Az asztaloknál ülő talárosok közül egy-egy felszökkent, hogy gondosan összeszedjék a telegépelt papírlapokat. Rövidebbik élüknél összeütögetve szabályos tömbet rendezték az irományt, majd egymásra tették a két papírkupacot. Ezután egyikük szertartásos ünnepélyességgel, maga elé tartva a kötetet, fellépkedett vele a pulpitusra, és fontoskodó arccal Fogat Máté elé tette a kéziratot. Hogy én? Olvassam el én? Nyögte Fogat, aki még mindig nem tudta magáról kicsoda, de azt felfogta, hogy jól átgondolt, rendkívül nagy jelentőségű döntést várnak tőle. Igen, kérem, olvassa el az egészet, aztán hozzon ítéletet, felelte a taláros. De hát ez igen vastag, sokáig tart, mire elolvasom, tiltakozott bágyattan az ezredes. Ó, az nem akadály, kérem, felelte a taláros. Ehelyütt ugyanis nincs idő. Meg addig úgysem megyünk sehová, amíg nincs ítélet. Olvasson csak, kérem, nyugodtan. Fogat Máté, látva, hogy nincs más választása, nagyot sóhajtott, maga elé húzta a kupacot, és hozzákezdett annak áttanulmányozásához. Először idegenkedve és óckodva olvasott. Lapozáskor két ujjal a lehető legkisebb felületen ért hozzá a lapokhoz, mintha azok mérgezők lennének, de kisvártatva teljesen belefeledkezett a sorok böngészésébe, és a külvilággal mit sem törődve, egyre gyorsabban falta az oldalakat. Miközben az ezredes olvasott, az egész terem elcsendesedett, valamennyi jelenlévő türelmesen várakozott, s feszülten figyelte, ahogy Fogat Máté elmerül a történetben. Csupán egyetlen kivétel volt ez alól. A mester egy ideig csendben áldogált szemben a pulpitussal, majd lassan hátrálni kezdett a tárgyalóterem ajtaja felé. Ügyet sem vetett rá senki, így az lábujjhegyen, hogy az olvasás ne zavarja meg, ha a parketta recsen a lába alatt, az ajtóhoz osont. S menet közben a fejére visszatett kalapját némán megemelve a pulpitus irányába észrevétlenül kisliszolt a teremből. Fogat az utolsó oldalhoz ért. Nos? Kérdezte feszülten a taláros, aki még mindig ott állt mellette. Nos, ismételtes hangjából némi türelmetlen sürgetés is kihallatszott.
Hát köszönöm, nagyon jól olvastad föl. Közben, hogy ezt hallgattam, eszembe jutott, hogy nemrég olvastam Márai Sándornak a Mágia című novelláját, és abban szerepel egy író, ki azt mondja, hogy újra olvastam az egyik korábbi könyvemet, és úgy éreztem magam, mint a gyilkos, aki visszatér a tett helyre. Úgyhogy most kicsit én is így éreztem magam. De azért választottam ezt a fejezetet, mert ehhez ez egy olyan rész, amivel nem lőjük le a poént, tehát a spoilerezést ezzel valamennyire ki lehetett küszöbölni, viszont azt gondolom, hogy jó példája annak, amiről ez a könyv szól. Tehát kicsit ez a, ha ezt egy szóba kellene összefoglalni, akkor azt lehetne mondani, hogy ez a karma tan másként megfogalmazva.
Hogy kerülnek a kötetbe a versek? Mi a jelentőségük? Ezek teljesen különálló versek voltak, vagy kifejezetten a könyvhöz írtad őket?
Ugye a vers az tulajdonképpen olyan, mint egy aroma, mint egy eszencia. Tehát az egy olyan íromány, vagy mű, ami nagyon töményen ábrázol valamit. Talán olyan, mint egy grafika. Tehát, hogyha egy grafikára, egy festményre, egy képre ránéz az ember, akkor nagyon sok mindent beleláthat, mögé láthat, adott esetben sokkal többet is, mint ami a képen van fizikálisan. Mert ugyanez a helyzet a versekkel is. Tehát tényleg azok olyanok, mint a kapszullák. És ugye a történetben van szerepe a verseknek, sőt, amikor valami nagyon fontos történik, ott fölbukkan valami vers, mondják is a szereplők, hogy mindenkinek van egy mantrája, ami tulajdonképpen az ő életének a lényegét tartalmaz, egy néhány sorba összesűrítve. És az első kötetben még korábbi létező versek kerültek, azok úgy valahogy belekerültek a történetbe, mert bizonyos ponton eszembe jutott, hogy hát erről korábban írtam egy verset, és akkor most ide bekerült. De ebben a kötetben, a másodikban már olyan versek vannak, amik kifejezetten ehhez a történethez íródtak, tehát kifejezetten azért születtek meg, hogy tovább lendítsék a történetet. Nem, ezt mégiscsak te olvast fel. Felolvasod? Jó. Most következik egy olyan vers, amit ugye említettem az elején, a beszélgetésünk elején, hogy ebben a történetben van egy kislány, aki átlényegül. Neki van egy anyukája, akit egy szerzetes felkészít arra egy beavatással, hogy megküzdjön a gonosszal, és ő is átlényegül, egyébként mindenki átlényegül. Ez egy ilyen átlényegülős történet, tehát itt senki nem marad ugyanaz, mint amiből indult. Még a gonoszok sem. És ahogy említettem, amikor valami nagyon fontos történik, akkor felbukkan egy vers. És ez a vers, ez pedig a Sárának, a kislány anyukájának az átlényegülő verse.
Élet árad bennem, bármerre is járok. Köszönetet ezért soha nem is várok. Ne félj, kicsim, ne félj, kincsem. Nincsen mitől, nincsen, nincsen. Gyermekem a lélek valamennyi teste. Megnyilvánulásom a dél, reggel s az este. Ne félj, kicsim, ne félj, kincsem. Nincsen mitől, nincsen, nincsen. Én vagyok az Istennek a legszebbik fele, kibe lelkek sorát csókkal lehel bele. Ne félj, kicsim, ne félj, kincsem. Nincsen mitől, nincsen, nincsen. Ami vesztedre tör, az is csak a részem. Megváltásod is én bennem van ősidőktől készen. Ne félj, kicsim, ne félj, kincsem. Nincsen mitől, nincsen, nincsen. Bennem kelnek létre mind kicsik s nagyok. Én az anyai principium vagyok. Ne félj, kicsim, ne félj, kincsem. Nincsen mitől, nincsen, nincsen.
Ennek a versnek egyébként az a címe, hogy Prakriti. Most nem jogások kedvéért. A Prakriti az az anyagi természet, az anyatermészetnek a szanszkrit megnevezése. És tulajdonképpen ebben a történetben ez az anya átalakul, és fölveszi ezt a szerepet. Hát ennyit gondoltunk mi beszélni erről a könyvről. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ha esetleg van kérdés a részletekről, akkor arra szívesen válaszolok, ha tudok.
Ha van.
Hát ennek nem. Ennek a könyvnek nem lesz folytatása, mert ugye a végén, amit most nem szeretnék elmondani, mi a csattanó, abból egyértelmű, hogy nem. Mert ezt mindenkinek magának kell folytatni. És nagyon érdekes, hogy milyen, hogy mondjam, fricskákat ad az embernek a történet. Van egy rész benne, amikor a mester, ugye aki a Mester és Margarétából a mester, aki ugye az író, tart egy eszmefuttatást arról, hogy mi a véleménye a folytatásos történetekről, és hogy hát jó elmondja, hogy hát ezt sokszor azért szokták írni, hogy anyagi okokból, meg hogy egyszer bejött, akkor milyen jó lesz a folytatás, és az is milyen jó lesz. És ugye ezt tudni kell, ez a történet, ez egy történetként született meg, és mikor elkerült a Kriszhez, akkor mondta, hogy figyelj Zoli, ez túl hosszú, ez nem egy történet, ez három. És akkor megolkodtunk kettőbe, amikor ugye folytattuk a szerkesztési munkátokat, akkor hát mit nem mondjak, jót nevettem magamon ezen a részen, amikor ugye ott a mester kifejti, amiben egy micsoda dolog folytatást írni egy regényhez, és végül is folytatásos lett a történet, úgyhogy hát ebből is látszik, hogy sose mondtad, sose, mert nem tudhatod. Tehát akkor inkább úgy mondom, úgy adom meg a választ, hogy úgy felelek erre, hogy én nem tervezek ehhez folytatást írni. A folytatást mindenkinek magának kéne megírni magában. Hát egyben írtam, tehát ez egybe született, hát 2,5-3 évig
a kettőt,
és nyilván azért is tettem nagyon hosszú, mert olyankor az ember nem veszi észre, hogy már túlírta a dolgot. Hát ugye ezért kell egy jó szerkesztő, hogy erre rámutasson. És nagyon érdekes olyan szempontból is a történet, hogy ennek a könyvnek a nagy része repülőn ülve született, meg repülőtereken született, mert abban az időszakban a munkám olyan volt, hogy nagyon sokat kellett utaznom ide-oda. És nagyon szeretek repülni, de nagyon unalmas. Tehát felszállsz, oké, meg a felhők, nagyszerű, nem történik semmi, jó esetben, ugye? És akkor általában nem történik semmi, és akkor remekül lehet írni. Úgyhogy van egy csomó rész, ami most nem fogom elmondani, mert nem érdekes, de ugye be tudom azonosítani, hogy ez most, mit tudom én, Németország fölött született, ez egyszer kellett mennem Portugáliába, ez Spanyolország fölött született, úgyhogy én tudom. Tehát ez ilyen légből kapott történet, ahogy tetszik.
És akkor azok a részek, amiket kikékítettünk benne Verával, hogy ezt simulgatod meg, és aztán engedd el, akkor ez
jelent. Igen, igen, jelentem, igen. Nagyon nehezen, de már úgy értem, hogy lelkileg nehezen, hogy minden sorért meg kellett küzdni. Az ember megírta, akkor úgy ragaszkodik hozzá. De az a helyzet, hogy tényleg, amikor úgy végigolvastam utána már ilyen korrektúra szempontból, akkor éreztem, hogy tényleg így sokkal jobb lett. Tehát nyilván, ahogy mondtam, lehet túlírni egy sztorit, ugye? És azokat mind feláldoztam a nem túlírás oltárán, amiket kijelöltetek, igen. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttetek, és hát akkor majd jó szórakozást kívánok a könyvhöz. Sziasztok!
Ennyi fért mai adásunkba. Reméljük, hogy jól szórakoztatok, és sikerült felkeltenünk érdeklődéseteket a regény iránt. A könyvet megtalálhatjátok és megrendelhetitek a spirodalom.art weboldalon, valamint a Líra könyvesboltokban és a lira.hu oldalon. Jó szórakozást kívánok hozzá! A következő adásig vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, és nézzetek minél kevesebb híradót. szeretném egyben megragadni az alkalmat, hogy békés és boldog karácsonyt kívánjak minden egyes hallgatónknak. Sziasztok!